A Mária Rádió nagypénteki műsorát hallják. A mikrofonnál Bíró Magda. Kedves hallgatóink, nem kell hangsúlyoznom, hogy ma mindnyájunk szíve nehéz, hiszen gondolatban Krisztust követjük a keresztúton. Ilyen napon a szenvedés, a szenvedők felé szállnak gondolataink. A következő fél órában 4 olyan emberrel és élethelyzettel fogunk találkozni, akiknek sorsuk elviseléséhez, keresztjük hurcolásához a megváltó keresztútja adott erőt. Mélységesen mélyítük és bensőséges kapcsolatuk Jézussal hozzásegítette őket, hogy megbirkózzanak tragikus élethelyzetükkel. Az első megszólaló az aradi vértanra készülve írja a búcsúlevelét. A tábornok Szent Jónás és lelki felkészítés után készül a nagy útra.
Lázár Vilmos feleségének arad 1849. október 5-én írja. Mindeneme földön, kedves szeretett Máriám! A lelki atya, akinek kezébe letettem vallomásaimat, és akinek kitártam tiszta öntudattal bíró keblemet, át fogja adni neked kis gyűrümet, szivartárcámat és evőeszközömet, amivel itt a fogságom alatt használtam. Károlynál fogsz találni egy levelet kedves arcképeddel, és azon kívül több holmit. Én keresztül vívtam az élet halál tusáját, meg fogok halni, mint férfiúhoz élik. Szívem, a szegény, mely érettet fog dobogni utolsó dobbanásáig, és tiszta szerelmem nálad maradnak. Én nem akarom átkozni a végzetet, nem senkit a boldogító szerelmetben eltöltött 5 év szolgál vigaszomul, midőn már el kell hagyni a földi pályát. Adj gyermekeink mindenikének, ha kilép a világba, egy emléket tőlem. Jeléül annak, hogy az, aki becsületesen tisztán élte át életét, nyugodtan hal meg, ha ártatlan is, mint én. Te pedig életem védangyala, kinek kezeiben létem tisztább és jobb lett, te neked, kedves Mária, még egyszer egy utolsó Isten hozzádot mondok, és szolgáljon-e vallomásom vigaszodul, hogy annak oka, hogy nyugodtan hallhatok meg, te vagy. Köszönj csókold nevemben Ármint, Lórint, Hermit, Minát, Steinert és Mednyászkit, és minden jó ösmerőst, barátot és rokont. Csókold meg kedves gyermekeinket, és öleld forrón szerető szívedre nevemben, miként én téged, kedves Marin, képzeletben ölellek, és utolsó percig érettet dobogó szerelmes szívemre szorítalak. Isten veled, tied örökké még a síron túl is, hűséges Vilmosod.
Thank you. A következő megszólaló nevét mindnyájan szívünkbe véstük, ő Wittner Mária. Vele a kommunizmus áldozatainak emléknapján beszélgettem, börtönéveiről, a Bitófa fenyegető árnya ott volt a cellájában.
Kiknek az emléke tolult fel különösen ebben az évben?
Ilyenkor emlékezünk mindazokra az áldozatokra, akik meghaltak 56-ba az utcán. Ugye azért elég sok vért beivott akkor a magyar anyaföld, de mindazok, akiket kivégeztek. És ez különösképpen nagyon, nagyon mély benyomást keltett az emberbe, és miután magam is ott voltam köztük.
És akkor ugye Mária sem tudta még, hogy élve ki fog kerülni onnan, tehát együtt nem élték át ezeket a rendkívül súlyos félelmeket.
Valóban az ember nem tudta, éppen itt az előbb beszélgetünk, és mondtam, hogy soha nem gondoltam, hogy életben maradok, de nem tettem semmit azért, hogy életben maradjak. Tehát valahol föntről kaptam meg azt a segítséget. Én teljes szívvel hiszem, hogy életem, mert azért, amikor képviselő voltam, nagyon sok gyalázkodó levelet kaptam. Azt írták, hogy fel kellett volna akasztani.
Úristen,
hát már elkéstek vele.
Ilyen kemény és igazságtalan, hiszen önök a szabadságért harcoltak, és a fiatal életüket áldozták volna azokban a harcokban.
Hát igen, de végül is csak azt tudja az életét áldozni, aki szereti a hazáját. És valószínű nekem életbe kellett maradnom, mint ahogy mondtam is, hogy életre ítéltek, mert nekem át kell adni ezeket az eseményeket, a történéseket, hiszen nekem is van 4 unokám. Nem mindegy, hogy gondolunk a családunkra, de nekem át kell adni ezeket az eseményeket, a történéseket az elkövetkező generációnak, hiszen nekem is van 4 unokám. Nem mindegy, hogy milyen nevet hagyunk nekik hátra, hogy szégyelni kelljen azt a nevet, vagy pedig emelt fővel tudjanak menni hogy az emberek között. De nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy milyen hazát hagyunk ezekre a gyerekekre és az unokákra.
Hadd kérdezzem még a börtönben töltött évekről az akasztófa rémítő víziójának a közelében. Kik voltak a legkedvesebb fogolytársai ott, és hogyan barátkozik össze, hogyan vigasztalja, hogyan tartják egymásban a lelket ilyen fogolytársak, akik ilyen sorsban kerülnek össze, hiszen azt hiszem ott szövődtek ezek az utolsó mély barátságok.
Igen, valóban maradandó barátságok.
Hadd idézzük fel még néhány fogolytársát, például akit úgy tudom, hogy szintén nagyon jó barátajának érzett, Havrila Bélán és Stutzer Katalin.
Igen, ő társam is volt. Együtt harcoltuk végig az ötrátok. Együtt voltunk a barikádon.
Ó, hát akkor ez még összekötötte önöket. Igen, és akkor utána, amikor egy cellában voltak, akkor hogyan élték ezt meg, hogy most ide be vannak zárva, és nem szabadok, és szörnyű sors vár önökre. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor az ember a földhöz veri magát, és hisztérikusan sír.
Na nem, ezt az örömet azért nem adtuk meg nekik, mert mi megbeszéltük, hogyha kimondják a halálos ítéletet, akkor egyszerűen semmi érzelem ne legyen az arcom, ne legyen örömük. Ugye annak idején még kiharcoltuk, hogy hányan vagyunk egy zárkában, annyi könyvet kapjunk be, és ugye beadták a Stuart Máriát, és ugye az volt, hogy Stuart Máriát, amikor kivégezték, akkor levágták a hosszú haját. És akkor a Kati megkérdezte tőlem, hogy mit gondolsz, ha minket kivégeznek, a mi hajunkat is levágják. És akkor mondom, nem tudom. Tudod mit? Majd megmondjuk a hóhérnak, hogy vigyázzon a hajunkra, mert most tésünk is.
Ott akkor ketten várták ugye az ítéletet. És akkor egyszer igen, csak ő neki
a másodfok után, amikor engem életre ítéltek életfogytra, őt kivégzésre. és soha nem felejtem el azt, amikor kivitték az árkából, amikor elbúcsúztunk. Soha.
Hát ezt nem is lehet elfelejteni.
Hát nem lehet elfelejteni.
Gondolom.
Viszont én mindig azt mondtam, hogy rádöbbentem, hogy engem életre ítéltek, de milyen életre? Viszem tovább mindannyian keresztjét. És én mindig emlékezem, és mindig újra meg újra, és mindig újra meg újra felszakadnak a sebek. És mindig újra és újra hátéri az ember.
És akkor most én is még azzal, hogy felidézem Katalin emlékét, még fájdalmat okozok ezzel is. Bocsásson meg, én hallottam egy nagyon-nagyon szép verset, ami szintén önért Katalin hajáról. Hogy is volt ez a történet, ez is ugye összefügg az ő kivégzésével. Elmondanám?
Igen, igen. A halálra ítélt lány.
El tudja mondani?
Vigyázz a hajamra, óhér. Csak most késülködtem. Nem akarok koltosan menni az Úr elébe. Vigyázz a hajamra, hóhér. Most nagy útra megyek, hol megszűnik minden, mit öldi, és elhágy az emlékezet. Siess, hóhér, de vigyázz, a hajamnak ne árts. Méltón akarok menni a társaim után. A hajamra vigyázz, hóhér, többé már nem késülhetem. Éltem tükre elhomályosul, kioltja fényét, hóhér kezed. Hosszú útra megyek, hóhér, oda átvárnak már társaim. Éltünk közös szent harca, holtunkban is összekrész.
Hát nagyon szép. Úgy tudom, hogy ön valami visszajelzést kapott később Katalin halálával és a hajával kapcsolatban, hogy ez a beszélgetésük a gyönyörű hajáról a halállal kapcsolatban, ez nem lett teljesen
hát
a feledésé.
Nem volt véletlen, mert a 301-es parcellában, amikor állok ott a Katisíriánál, és jött oda egy társunk, aki szintén egy ütőbe volt, és mondta, hogy hallotta, az egyik fegyőr mesélte, hogy a Kati azt mondta, hogy vigyázzon a hajára, a hóhér nem most késülködött. És annyira olyan döbbenetes volt, mert úgy éreztem, hogy egy kötfátyol ment el előttem, és élesbe láttam magunkat kívülről. És amikor jöttem haza a vonaton, ott írtam meg a verset, de ez szinte kiszakadt az emberből. Egyetlen egy betűjén nem változtattam, csak leírtam, és ez maradt úgy, ahogy leírtam.
Gyönyörű, és amilyen megrázó, olyan felemelő visszaemlékezni ezekre a napokra és eseményekre. És nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt az emlékét, és tudnia kell azt, hogy nagyon sokan vannak, akik ezekért az élményekért és ezekért az eseményekért nagyon szeretik önöket, és önökkel imádkoznak.
Következő beszélgető társ Galgóczi Árpád költő, műfordító, aki fiatalon került a gulágra. Nagyon kevésen múlt, hogy nem végezték ki. Tudjuk, hogy a gulágra került magyaroknak a kétharmada elpusztult a kegyetlen körülmények és embertelen bánásmód következtében. Galgóczi Árpádot erős hite és a gondviselés különös kegyelme hozzásegítette, hogy túlélte ezeket az éveket, Hazatérve fordító lett, és az orosz irodalom gyöngyszemeinek nagyszerű fordításával ajándékozta meg kultúránkat. De hallgassuk őt. Hiszen úgy indult ez a fogság, hogy a szovjetellenes fegyveres szervezkedés miatt halálbüntetés vár rá.
És azzal feküdtünk, és azzal ébredtünk reggel, hogy lehet, hogy holnap már felakasztanak. Voltunk akkor 18 és fél évesek, 19 évesek. Most akkor történt az első egészen elképesztő csoda. Én gyakran mondom azt ilyenkor, és ez nem nagy képűség, hogy az én életem egészen elképesztő véletlenek, egészen elképesztő sorozatából tevődik össze. Az első az volt, hogy amikor már vártuk volna, hogy most már nem sokára befejezik a kihallgatásokat, és visznek akasztani. Augusztus 1-én 47-ben jött a hír, hogy a Szovjetunióban először az orosz és a szovjet történelem folyamán eltörölték a halálbüntetést.
Hát ez valóban ajándék.
Az érzést képzelje, mit éreztünk akkor, az a fő, hogy megmaradtunk, hogy élve maradtunk.
Na aki most... a kivégzésre készül, annak ez valami hihetetlen felélegzés, szinte fel sem bírom fogni.
Eltörölték a halálbüntetést. Lezajlottak a tárgyalások, kaptunk 20 meg 25 éveket, nem izgatott különösképpen. Kivittek a Szovjetunió táboraiba, a legelső táborunk Csilyabinszkben, az Ural-hegységben volt. Január 8-án érkeztünk oda, 48. január 8-án, és ott tudtuk meg, hogy új évkor visszaállították a halálbüntetést. El tudja képzelni? Arra az 5 hónapra szüntették meg, amíg ezt a 3 Máté Szalkai diákot elítélik, hogy nehogy meghaljanak. Micsoda isteni gondviselés.
Miután a halálbüntetéstől felső segítséggel szinte hihetetlen módon megszabadult, elkezdődött Galgóczi Árpád számára a gulágon az élet.
Hány évig is volt a szovjet táborokban?
Összesen 7 évet töltöttem a gulág táboraiban,
és
de utána még 6 évig nem tudtam hazajönni különböző adminisztrációs problémák miatt.
És mi volt a legnehezebb ezekben a táborokban?
Agyon éheztettek, és agyon fagyasztottak bennünket, éhen haltunk, az éppen elég jajgatás. Az alap, amikor valaki nem dolgozott, és nem termelt, de élt, volt, 3-szor fél liter rothadt káposztaleves, és délben nagyon ritkán ünnepek alkalmából 10 deka vízbe főtt köleskása. És naponta 60 deka kenyér, ami egy egészen picit akkora volt, mint ez a 2 pohár együtt, mert egy fekete dagaszpály volt, ami az ember így összenyomta, úgy maradt. És havonta 13 deka cukor.
De hát valami vitamin is kell az embernek, zöldségféle, citrom, vagy
nem volt,
semmi.
Nem volt, semmi a világon. Hogy a borzalmakra kitérjek, az éjség akkora volt, hogy a rabok reggel 2 órakor már nem tudtak aludni, mert várták azt a nyomorult kenyeret, amit 6 órakor kapnak. Tehát az éjszaka iszonyatos kínok között, ugyanis ha az ember napokig éhezik, azt el tudja viselni. Sőt, ha elszív 2-3 cigit, vagy megiszik egy feketét, el is tudja felejteni. Na de állandóan, folyton furt, csak és kizárólag éhezni, az bírhatatlan. Szellemileg, lelkileg, eszmeileg bírhatatlan.
És ezeknek az embereknek, ugye, akik ennyire éheztek, aztán fel kellett öltözni, és ki kellett menni munkára.
Ameddig bírták, ha annyira lefogytak, mint például mi az első év folyamán, hogy nem tudtak dolgozni, akkor betették őket egy ilyen gyengél, egy fél kórházba, gyengélkedőbe, ahol, mint mi legelső napjainkban, magukhoz tértek annyira, hogy megint munkára lehetett őket zavarni.
És milyen munkát végeztek?
Az Uralba harckocsi gyár alapjait kellett kiásni 30 fokos fagyban. Hát elképzelhető, hogy mit lehetett ott ásni. Csákánnyal, pályszerre, szóval ott az
a fagyott földet.
A fagyott földet, szinte semmire nem mentünk, de muszáj volt. Karagandában szénbányászat volt, ott szenet kellett bányásznunk, és hát a lágereket építeni, mert a lágerek teltek, állandóan új barakkokat kellett felhúzni a lágeren belül is, mert ahogy a háború véget ért, akkor már nem csak szovjet rabok lehettek, hanem rengeteg külföldi. Hát Steinék rengeteg németet, magyart, japánt összegyűjtöttek, lengyelt, akikkel aztán hát telt a láger. Stalin halálának pillanatában orosz vélemény szerint 20 millió rabja volt a gulág táborainak.
20 millió.
Két teljes Magyarország, képzelj el. De összesen a gulág táboraiban létezése alatt legalább 40 millió ember fordult meg. A 40 millióból 10 millió biztos meghalt.
Biztos meghalt. A holtakat ebben a fagyott földben hogy tudták eltemetni?
Hát azért annyira voltak gépeik, szóval ehhez voltak gépek. A mi munkánk megkönnyítésére nem voltak gépek, de hogy el kellett bennünket földeni, ahhoz voltak. Hát sírókat ástak, tömegsírókat, de bedobálták az embert. Télen nem volt probléma, mert akkor fagyok voltak. Elég, hogyha tavaszul ráhányták a halottakra a földet.
És hogy voltak elhelyezve? Hol laktak?
Zsúfolt
ott,
barakok
ott legalább voltak. Azért meleg volt.
Hát a barakok meleg, főleg Karavandában, hát széntermelő, annyi szén volt, hogy nem tudták hova tenni. Úgyhogy a lágereknek is bőven jutott. A barakban meleg volt, nem, ott a fagytól, a hidegtől nem szenvedtünk. Ott csak az éjségtől szenvedtünk.
Takarók, meleg ruha.
Volt. És hát meleg ruha, az volt, ilyen steppelt vattaruháink voltak, vattanadrág.
Higiéniai, egészségügyi körülmények.
Attól kezdve a háború után közvetlenül nagyon rossz volt a helyzet, de amikor én kikerültem 48 legelején, akkor már nagyobb volt a kenyérfeladag, akkor már kevesebb volt a munkaidő, akkor már vasárnap pihentünk, és általában hát olyan volt a körülmény, hogy akkor már el lehetett élni. Uh-huh. Akkor már az ember megmaradhatott, tehát komoly bántalmat senkinek nem kellett elviselni.
Ilyen hidegben a tetvek, meg ezek a poloskák, meg ezek a... ezek nem élnek már meg, ugye?
Nem, hát a barakban nem volt hideg, tehát ott nyugodtan megélhettek volna, nem. Minden héten fürdőbe mentünk, és ugyanakkor a ruháinkat, és amíg mi fürdőbe voltunk, az ágynemünket sterilizálták hőkamrákba. Uh-huh. Tehát mikor mi visszakaptuk a ruhát, akkor már steril ruhát kaptunk vissza, ha visszamentünk a barakba, akkor az ágynemünk már steril volt, tehát tetvekről ilyesmi soha nem kellett félni. Se rühesek nem voltunk, se tetvesek nem voltunk. Ilyen szempontból a higiénia igazán jól működött.
Uh-huh. És hányan voltak egy teremben? Vagy hát, egy szobában?
Attól függ, hogy mekkora volt a terem. Én 7 év alatt összesen 5 különböző lágerbe fordultam meg, de egyik lágerbe se fordult elő, hogy egy ember helyén mindenütt egy ember feküdt volna. Összetoltuk a pricseket, és ahol 2 emberek volt helye, ott 4 feküdtek. És vezényszóra fordultunk álmunkba, hogy mert különben nem lehetett. Csak így lehetett egymásba beszuszakolni magunkat.
Segítettek egymásnak?
Ez egy külön történet. Azt mondja a világ, és mi magunk is sajnos, hogy egy állandóan veszekedő, egymásra irigykedő, egymásra nem segítő nép vagyunk.
Majd magyarok.
Mi magyarok. Nem igaz. Ha igazán nagy bajban vagyunk, akkor olyan tulajdonságaink mutatkoznak meg, amelyek a világon egyetlen egy népnek nem sajátjai. Elmondok egy történetet. Ez a Lali barátom, aki engem rá kényszerített arra, hogy rajzoljak, olyan súlyos sárgaságot kapott, hogy kórházba kellett fektetni, de ott sem tudtak vele csinálni semmit. Csak akkor tudták volna megmenteni, ha annyi zsírtalan kalóriát vesz magához, ami felhízlalja. Ilyen meg a lágerben nem volt. Erre mit csináltak a körülötte élő csontvásovány magyarok, akiknek nem volt se barátja, se rokona, csak ismerték, mint Tóth Lalit.
Mint társokat.
Tucatnyian összefogtak, csináltak egy listát, amely szerint minden nap 2 embernek a napi fejadag kenyerét el kellett cserélnie csomagos szovjet állampolgárokkal cukorért vagy aszalgyümölcsért. Lalinak zsákszámra hordták be a cukrot, kanála lett a cukrot, meg az aszalgyümölcset. Lali felhízott, meggyógyult, hazajött. És a láger mered szemmel nézett bennünket, mert nem tudták elképzelni, hogy ilyen létezik. A legnagyobb kincsről hogy mondhat le egy permanensen éhező, félhalott ember? Csak azért, hogy a barátján segítsen. Ez ismeretlen fogalom volt.
Ön volt a tábor arcképrajzolója, és mint ilyen élelmiszerrel szintén jól ellátta.
Az én helyemben mindenki kizárólag maga fogyasztotta volna el azt, amit kapott, és mindenki le van sajnálva. Én nem tudtam megenni soha egyetlen egy honoráriumot, anélkül, hogy vagy Lajnak, vagy éppen egy másnak, aki mellettem él, oda ne adtam volna a felét.
Egyrészt szeretném megkérdezni, hogy a gulágon töltött idejük alatt mennyit segített önöknek az Isten hit?
Mi folyamatosan imádkoztunk és hittünk az Istenbe. Mi minden ünnepet megünnepeltünk. Mi Isten tiszteleten vettünk részt húsvétkor, pünköstkor, karácsonykor.
Nem, volt önököd az pap, aki ebben segített?
Volt. Én nem találkoztam egy ilyennel, de van egy, volt, sajnos meghalt 103 éves korában, egy Olafson Placid atya, aki egészen elképesztő dolgokat, bátor dolgokat művelt a lágerbe.
Uh-huh. És ennek ott híre ment, ott is hallott róla.
Hogyne.
Az önök táborában kitartotta önökben a lelket?
Volt egy Zsurki Józsefnek, ő beregszászi református lelkipásztor. Jó magam például nem feküdtem le ima nélkül soha. És általában a lágerek népe istenfélő nép volt. Mi hittünk.
Igen, azok, akik túlélték valószínűleg különösen.
Igen. Találkozni. Egyetlen olyan eset volt, amikor egy bajtársam napokig haldokolt, na de hát az ő ágya körül utolsó kenet, ima, minden, ami elképzelhető meg volt.
Az utolsó személyiség, nem hős, pontosan olyan átlagos ember, mint mi valamennyien. Vagy mégis hős. 3 teljes évig ápolta a súlyos beteg férjét, éjjel-nappal, saját döntésében nem engedte a legsúlyosabb állapotban sem a demens gondozóba beutalni. Mindent magára vállalt. Hogy lehetett erre képes 3 éven keresztül? Csak az erős hite, különleges Isten kapcsolata erősíthette meg ennyire. Katona Editkével beszélgettem. Mi volt az életed fókuszában 1993 és 96 között?
Természetesen a férjem betegsége, ami Alzheimer-kór volt, amit tudjuk, hogy sajnos csak súlyosbodik, nem lehet rajta semmit mozdítani, vagy javítani, gyógyítani. Ezt manapság se tudják már. Mert itt arról van szó, hogy az Alzheimer-kor lényege, hogy az agysejtek helyét, az idegsejtek helyét kötőszöveti sejtek töltik ki. Ezt azok kedvéért mondom, akik hál' Istennek nem találkoztak ezzel, hogy ez egy súlyos emlékezetvesztés, de a rövid távú emlékezetvesztését is jelenti. Behoztam az ebédet, ugye megetettem, ült a kalosszékben, kivittem a tálcát, jövök vissza, megkérdezi, hogy és mikor ebédelünk?
Sajnos és ez egy nagyon gyakori betegség.
Ez egy, igen, nagyon gyakori, és az nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a magas intelligencia körében statisztikailag több embert érint. Tehát tulajdonképpen ez azzal kezdődik, hogy, hogy beszűkül az érdeklődés, a napi teendők, tevékenységek csak irányítottsággal zajlanak.
Könnyen tudták diagnosztizálni ezt a betegséget?
Ja, igen, az eleje, hogy egyszer csak az történt, hogy este hívott sétálni, és de nekem vizes volt a hajam, mert éppen szárítottam, és mondtam, hogy várj egy kicsit, mindjárt megyünk sétálni, megszárítom a hajamat. És hát itt kert van, tehát ő kijárt a kertbe, hát nem volt bezárva, és bizony kimászott a kerítésen. És így kezdődött aztán a további történet, hogy a rendőrök észrevették, hogy ugye mi Zuglóban lakunk, és kigyalogolt Gödöllő felé, tehát a Gödöllő felé vezető országúton a járőröző rendőrök észrevették ezt a kis figurát, aki olyan, hát megy, mendegél. És akkor természetesen bevitték a legközelebbi kórházba, akkor érdekes módon meg tudta mondani a nevét, helyesebben meg tudta mondani a címét, és azt mondta, hogy mikor megkérdezték, hogy kivel lakik, hogy az édesanyjával. Ami tulajdonképpen visszatekintve rendkívül megrázó. Igen ám, csak hogy olyan ostobán gondolkodtak a érthető, de mégis ostobán, hogy akkor nem hozzák haza. Hát ugye azért ez egy javakorabeli ember, 50-es évei közepén, hát hány éves lehet az édesanyja, nem tesszük ki ennek a drámának, és ezért fogták magukat, és ugye a füllelés helyéhez képest meg tudta mondani a lakcímét, tehát elvitték a Róbert Károly körúti kórház pszichiátriájára. És akkor még nem volt telefonom itt, és akkor én, ahogy mentünk előre a napban, aszerint vettem föl először egy kis kabátot, és akkor a végén már téli kabát volt rajtam, mert órákig álltam a telefonfülkében, mert nem volt telefonom. Amíg végre, ugye Budapest összes pszichiátriáját és kórházát fölhívtam, és akkor végre a Róbert Károly körúton mondták, hogy hát itt van valaki, akit behoztak, azt mondja, hogy az édesanyjával él. És akkor mondtam, hogy, mert hát az, hogy mondja meg a nevét, hát ez butaság lett volna részemről, akkor én már ennél sokkal tájékozottabb voltam, és mondtam, hogy akkor megyek. És akkor így leltem meg. Nagyon-nagyon empatikus házi orvosom volt, aki azt mondta, hogy ő addig ír ki engem betegállományba, ameddig csak szükséges. És hát még majdnem fél évig szükséges volt, amíg el nem értem az 55. évemet.
Tehát az orvos maximálisan megértette, hogy te a férjedet akarod ápolni, és jó, nem kórházban akarod elhelyezni.
Természetesen. És így aztán szépen még 3 évig tartott. Röviden összefoglalva.
És hogyan telt ez a 3 év? Hát, mit kellett csinálni? Szinte minden, emberfeletti dolog.
Mondjuk ez nem tudom, hogy emberfeletti. Én azt hiszem, hogy amire az ember odaszánja magát szeretetből, az nem emberfeletti. Tehát ebbe beletartozott, esetleg, ha valaki ugye, hál' Istennek nincs fogalma az Alzheimerről, arra beletartozott, hogy meggyőzni, hogy lépjen be a kádba, hogy le tudjam zuhanyozni. És akkor egy kicsikét nem álltam be a kádba, de megmutattam, hogy látod? Mondjuk ez egy lényeges momentum, hogy ilyen találékonyságra vezetődik az ember. Látod? Így kell beszállni a kádba. Tehát fölemeltem a fél lábamat, és úgy beléptem egy kicsit. Nem egészen álltam bele a kádba, de meg, és akkor nézett rám, és akkor beállt, hogy le tudjam zuhanyozni. Hát ez egy mindennapos játék volt. De ami, amit az ember, nem szívesen mondom ezt a szót, hogy szeretetből, elkötelezettségből, együttérzésből vállal, ahhoz megkapja az erőt. Mert én nem vagyok fizikailag erős különben. De ez mégis ment, és odáig ment, amikor már bizony eljött az a fázis, és itt már lassan ugye a vége felé tartunk, amikor már nem volt lehetősége, nem volt ereje kijönni a fürdőszobába. És akkor következett az ápolásnak ugye egy másik fázisa, amikor megtanultam valakit minden áldott nap, tetőtől talpig, ezt fontosnak tartom, üzenete van, és fontosnak tartom, hogy tetőtől talpig lemosdatni ágyban úgy, hogy az ágy tök száraz maradjon.
Egy-két gyakorlati kérdés, csak egész röviden. Akkor hogy tudtál elmenni vásárolni?
Nem tudtam elmenni vásárolni, ezt akartam közben.
Mert hogy oldottad meg az életnek azokat a elengedhetetlen apró ügyeit, amelyek nélkül azért te sem tudtál létezni?
Ennek az a története, és ez talán ebben ahol elhangzik ez a műsor, szabad mondani. Kaptam olyan segítőt, aki bevásárolt. Mert én innen ki nem mehettem. Eleinte még volt olyan, hogy a Caritasból egy-egy munkatárs szépen beült. Na most a férjem az úgy a szerencsére volt rá hozzá energiám, hogy őt nem egy slafrokos betegnek kell elképzelni, hanem minden nap öltönyben volt. És akkor szépen beültettem egy nagy fotelba, amiben ugye biztonságban érezte magát. Meg kellett mutatni, hogy kell leülni a fotelba. Alzheimert szeretném közelebb vinni a hallgatóság, hogy az mit jelent. Amikor az idegsejtek, a funkcionáló idegsejtek helyét kötőszöveti sejtek töltik ki, nem tud gondolkodni.
Ebben a stádiumban azért már a legtöbb család alzheimerese valamilyen otthonba kerül. Úgy gondolom.
Pontosan így van. Ő már nem is kellett volna, hogy hazakerüljön, ha én ebben partner vagyok. De valahogy én úgy éreztem, lehet itt magasztos kifejezéseket is, elköteleződés, hit, szeretet. Mert miért ne? Mert ez az alapja. Mert én ezt pontosan tudtam, hogy ez nehéz.
No, de azért ezt nem lehet elfelejteni, hogy te egy mélyen hívő, Istennel nagyon szoros lelki kapcsolatban élő ember vagy, és azért voltál erre képes. Erre nem mindenki képes.
Azt szeretném mondani, hogy valóban, röviden összefoglalva, a hit ajándéka volt. Ez nagyon magasztosan és úgy kicsit irodalmian hangzik, de így van. De aminek például egy olyan vetülete is volt, és én azt hiszem, hogy ez ide nagyon fontos, hogy minden vasárnap tartottam neki igelite liturgiát. Ültünk szépen egymás mellett, ő nem értett sokat a dologból, de az olyan mindegy. Minden áldott vasárnap igeliturgia volt itthon. Hogy valóban az alkalmazott hit talaján valósulhatott ez meg. Tehát nem csak az, hogy imádkozom, és rendes vagyok, és ugye a hitünk előírásai szerint igyekszem élni, hanem akkor ez valahol átlényegül, nagyon magas szintre kerül, a lényegi szintre kerül.
Hát köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk ezt. Sokan ugye arra gondolnak, hogy mennyit szenvedtél.
Nem szenvedtem. Nem szenvedtem, hanem egyszerűen magasztosan hangzik, de olyan kiábrándítóan hétköznapi módon történt, hogy ez a szeretet útja volt.
A Szenvedés napja című műsorunkat Benne Bíró Magdát hallották.
Mária Rádió. Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.